Krisztusban szeretett testvéreim, advent harmadik vasárnapját, Gaudete, azaz öröm vasárnapjának nevezi a liturgia. Ezt hivatott jelezni adventi koszorunkon a harmadika rózsaszín gyertya is, hiszen köztudottan a rózsaszín, az öröm, az örvendezésnek a színe, a szimbóluma. Az örömnek a gondolata természetesen a kollektában, a Szent Mise bevezető könyörgésében is szóhoz jut. Emlékeztetem, hogy a korábbi két vasárnapon is mindig a kollektát, a bevezető könyörgést vettem elmélkedésem alapjául. Nos, így imádkoztunk. Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk. Ahogy azt hallhattuk most már másodjára is, a Szent Mise könyörgése örvendező lélekről beszél. De vajon milyen is az örvendező lélek? A szentírási szövegekben, meg a Szent Mise introitusában, meg az Alleluiában is hallottunk rá utalást, de én mindössze kettőt idéznék. Az első olvasmányban Izaiás próféta ezt mondta, nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem újong az Istenben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság köntösét adta rám, fölékesített, mint vőlegényt, és mint a mennyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Izaiás prófétának a szöveg töredéke, amit újra idéztem, világossá teszi, hogy az öröm az legtöbb esetben Istennek az ajándéka. Ő ajándékozza meg gyermekeit, nekem csupán csak el kell fogadnom az Istent, aki az örömben önmagát ajándékozza nekem. A második utalás a Szent Pál apostoltól származik, de ott úgy tűnik föl az öröm, mint megvalósítandó föladat, amiért tennem is kell valamit. Legyetek mindig derűsek, mondja az apostol, és a kulcsot is megadja a derűhöz, amikor azt mondja, adjatok hálát mindenért, mert ezt kívánja tőletek Isten Jézus Krisztusban. És én a jelen körülmények között azt kérdem, hogy most a járvány kellős közepén, a megszorítások özöne közepette, amikor rengeteg álmunk, tervünk, elképzelésünk füstbe ment terv, amikor nagyon sok idős ember azért panaszkodik, mert lassan egy éve, hogy nem látta gyermekeit és unokáit, és nagyon sok-sok embert kétségbe ejt ez a helyzet, hogyan lehet örvendezni, hogyan lehet majd örvendező lélekkel ünnepelni. És be kell vallanom férfiasan, kedves testvéreimnek, hogy készülőben igen-igen nagy gondban voltam. Tépelődtem, elmélkedtem, marcangolt a gondolat, hogy egyáltalán ebben a helyzetben lehet ünnepelni, lehet, mert Isten lehetetlent nem kér, de én hogyan tudjam ezt önökkel megértetni, hogy mi is valójában az öröm. És nyilvánvaló, mint mindig, most is imádkozva készültem el az elmélkedésre, és ekkor is imádkoztam, hétfő és kedd, már vasárnap délután elkezdtem a készülődést, a múlt vasárnap valójában erről szól. És amikor ott rágtam a ceruza végét az íróasztalom mellett, nem így szólalt meg a telefon, mint most a templomban, hanem mocorogni kezdett az én kicsi-picin telefonom, üzenetet kaptam. Pontosan készülődés közben. Hát kíváncsi voltam, hogy ki az, aki reggel 7 órakor üzenetet küld nekem, és olvasom, a következő állt az üzenetben. Az embernek nagyon kevésre van szüksége ahhoz, hogy örömet szerezzünk neki. Csak észre kell venni őt, és kész. Jól indul a nap. Ezt éreztem ma reggel, amikor kezet fogtunk. Köszönöm, a nevét elhallgatom az illetőnek. Igen, ez kedden reggel történt, de mi is történt? Szokásomhoz híven ott ültem hátul a gyóntatószékben, amíg jöttek a gyónok, gyóntattam. Utána kikeltem a gyóntatószékből, és indultam ki, hogy majd elmenjek gyalogolni a korai órában. És ott ült egy ember a padon. Oda mentem hozzá, kezet fogtunk, ő maradt, és én folytattam az utamat. Meg se gondoltam, kedves testvérek, akkor és ott, hogy egy kézfogás ilyen nyomot tud hagyni egy embernek a lelkében. Hogy egy ember fölvillanyozódik, örül annak, hogy észrevették. És ez valahol a dolgokat a helyükre tette, hiszen mi abban a hibában vagyunk, és azt gondoljuk sok esetben, hogy az öröm az valami nagyszerű dolognak a végkifejlete. Azt gondoljuk, hogy az öröm az nem más, mint a főnyeremény. Azt gondoljuk, hogy eget, földet, rengető dolgoknak kell történnie ahhoz, hogy valami be tudja lopni a mi lelkünkbe az örömet. És ez az SMS, ez az üzenet eszembe juttatta erdélyi irodalmunk egy gyönyörű költeményét, Reményik Sándor költeményéről van szó, amelynek az a címe, hogy Csendes csodák. Meg szeretném osztani kedves testvéreimmel, mert gyönyörű költemény. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsiny csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgass, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog. Nézd a sötétkék végtelembe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csodál, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat. Nézd árnyékot, hogy fut előtted, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, és hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedben. Kis hópelyhek az örömök, szitáló halk szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Ennyi a csodaszép költemény. Igen, kedves testvérek, nekünk a kis hópelyheket kell észrevenni, a kis hópelyheket kell összegyűjteni ahhoz, hogy szívünk beköltözön az öröm. És melyek ezek? Örömöm oka lehet a létezésem. Melyikünk nem örül annak, hogy vagyok? Hogy vagyok, létezek? Hogy van kezem, lábam? Hogy látok? Hogy szabadon járhatok, nem a bolondok házában vagyok. Ezek mind-mind örömünknek az okai. Hogy kaptam egy hivatást, kaptam egy szolgálatot, és szolgálhatok. Ezek mind-mind az apró kis hópelyhek. Hogy értékes vagyok, és még értékesebb lehetek, ha fölfedezem a hivatásomat, és azt a többiek szolgálatába rendelem, állítom. És most elmérkedésem második felében egy ilyen ember szeretnék bemutatni, aki nem is akárhol és akármilyen körülmények között fedezte föl, hogy mi az ő szolgálata, és hogy milyen fontos életünkben az öröm. Akik nézegették a Duna televíziót, bizonyára visszaemlékeznek, hogy látták már Olofsson Placid atyát. Furcsa neve van, azt írják, hogy a 18. században Svédországból jött ide egy valaki, aki ősének számít, és innen van a neve. Az ő neve Olofsson Károly, bencés szerzetes, a rendben kapta a Placid nevet, ott mindenkinek adnak egyfajta új nevet. Placid atya elvégezte a teológiát, elvégezte a tanárképzőt, frissen doktorált emberként kinevezték az egyik gimnáziumba, és 1946-ban 30 évesen, kohortvádak alapján 10 évi gulágra ítélték Oroszországba. 10 évre. Egy órát sem engedtek el a 10 évből. És leírja és elmondja, utána lehet nézni az interneten, sok-sok adása, sok-sok beszéde föl van téve, hogy rádöbbent ott a gulágon, hogy ő nem diákokat fog tanítani, ahogy ezt eltervezte, neki az lesz a dolga, hogy a lelket tartsa ott a lágerben, fogolytársaiban. És azt mondja, azért voltam én a Szovjetunió legboldogabb embere, mert rám talált az élet feladatom. Tehát abban a helyzetben megtalálta a feladatát, és azt mondja, hogy ő a Szovjetunió legboldogabb embere volt. Látta raptársainak a nyomorát. Látta, hogy köztük van hitetlen. Van szkeptikus. Van, aki az éggel perben áll. Van, akit ateistának neveltek. Van, aki rablógyilkosságért van ott. Tehát egy ilyen szörfölött vegyes társaság volt. És én úgy érezte, hogy itt ő lelki szakmunkás kell legyen, őt azért küldte oda az Isten, hogy ezekben az emberekben tartsa a lelket. És munkához látott. Megpróbálta a túlélésnek a 4 szabályát megfogalmazni. De ezt valahogy úgy próbálta megfogalmazni, hogy az a finomvegyes társaság mindenki befogadó képességéhez igazodott 4 szabály legyen. És nézzük csak a szabályokat. Az első így hangzott. A szenvedést nem szabad dramatizálni. Nem szabad panaszkodni és elégedetlenkedni, mert attól még gyengébb lesz az ember. Rájött arra, hogy aki reggel elkezdett panaszkodni, az estig abba sem hagyta, és ezzel úgy legyengítette magát, hogy nem tudott már a végén dolgozni sem. És hogy elterelje az ilyeneknek a figyelmét, arra kérte, hogy beszéljen egykori munkájáról. Na meg újabb és újabb kérdéseket tett föl, hogy valamilyen formában elterelje ezeket a dolgokat, hogy pozitív dolgok fele irányítsa a figyelmüket. Azt mondja, a panaszkodás és elégedetlenkedés olyan, mintha az ember egy nagy nemet mondana az Isten által teremtett világra, a saját sorsának eseményeire. Ehelyett azt mondja, keressük meg mindennek az okát, mindennek a miértjét. A szenvedést nem szabad dramatizálni. Ebben a mai helyzetben sem szabad dramatizálni. Az van, ami van. Egyesek elvittük már a nyavaját, mások el fogják vinni ezután. De tegyük Isten kezébe az életünket, és ne dramatizáljuk túl, mert ez nem tesz jót senkinek, sem nekem, sem másoknak. És megfosztjuk magunkat sok-sok ajándéktól, amelyeket Isten számunkra előkészített. A második szabály szerint a szenvedést nem kell keresni, mert az jön magától, fontos viszont keresnünk és észrevennünk az élet apró örömeit. És ezt Placid atya úgy oldotta meg, hogy közben jött a Helsinki, az 52-es olimpia, meg az arra való készülődésről innen-onnan hallottak, és akkor fogódzanak meg, az ember mit talált ki. Minden nap öröm olimpiát rendezett. az volt kiadva penzumként minden raptársának, hogy az lesz este a győztes, aki a legtöbb örömet tud elmondani. Miben lelte örömét? És képzeljük el, ott vannak a teljes bizonytalanságban. És ő mégis rá tudta venni, ezek az emberek, vegyék észre az apró kis hópelyheket, idézzem korábban Reményik Sándort, és kitalálta azt is, hogy vezessenek hála naplót, hogy aznak mit volt érdemes megköszönni. És annyi emberbe tudott így lelket verni, annyi embert meg tudott tartani, abban a hitben, hogy túlélik, hogy majd hazajutnak. A harmadik szabályzattal kapcsolatban atya mindig elmesélte, hogy a lágerben kicsi és nagy, erős és gyenge szópárbaj zajlott. És akkor ennek a szabálynak az értelmében azt mondta, hogy meg kell mutatnunk ezeknek az embereknek, hogy mi nem nagyok és nem kicsik vagyunk, hanem értékes emberek vagyunk. Mutassuk meg, hogy mi értékesebbek vagyunk, mint fogvatartóink. Hogy mi többek vagyunk. Emlékeznek, egyszer mondtam egyik elmélkedésemben, hogy ne felejtsük, hogy királyfiak vagyunk. Hogy vagyunk valakik. Megmutatni, hogy többek vagyunk. Nem lenézni őket, csak minduntalan megmutatni, hogy többek vagyunk. És ez is tartotta a lelket az emberekben. A negyedik szabályzattal kapcsolatban azt mondja, hogy ez valójában reklámja volt a missziómnak, vagyis Isten melletti reklám volt, mert azt mondja, akinek valamiben megkapaszkodnia, annak könnyebb. Mi hívő emberek Istenbe kapaszkodunk, és ha Istenbe kapaszkodtunk, akkor nekünk egészen biztos, hogy könnyebb, mint annak, akinek nincsen fogódzója, akinek nincsen mibe kapaszkodnia. Aztán az atya hazajött, a 10 év letelte után, még elkapott a Rákosi rendszerből is valamit, aztán jött a hírhedt Kádár rendszer, és pár szóval elmondanám, hogy mi volt a további sorsa. Ládagyárban dolgozott egyszerű szakképzetlen munkásként, aztán egy kórházban betegszállítója, betegágyat toló emberként, aztán annyira bizalmasak lettek, hogy ő lett a mosodának az igazgatója, és onnan ment nyugdíjba 1977-ben. Nem engedték papként szolgálni egy ilyen értékes embert. Sokszor elmesélte egy történetet, amit én is meg szeretnék osztani kedves testvéreimmel, elmérkedésemnek a vége fele. 24-en, mint magyarok, elhatározták, hogy megülik a karácsony ünnepét. Behúzódtak a baroknak egyik sarkába, és ott elénekelték a pár ismert karácsonyi éneket. Az atya pár keresetlen szóban elmondta a karácsony történetét, és megpróbálta a karácsony örömét a lelkébe lopni társainak. Igen ám, de egyszer csak nyílott az ajtó, mindenki megfagyott, mert aki belépett, az nem más volt, mint Nyikolaj Fagyejovics Szolojov, a híres kommunista író, ateista író, aki Sztálin díjas költő volt, de utána a következő Hruscsov nem tudta elviselni, és őt is a lágerbe küldték. Azt írja, azt mondja az atya, hogy a lágerben az összeesküvés volt a legsúlyosabb vád, amiért halálbüntetés járt. Tisztában voltak ezzel, hogy most Szolojov megy, hogy jó pontot szerezzen magának, és följeleti őket, nem azért, mert imádkoztak, hanem azért, mert összeesküvés szerveztek, és végük. Akkor este nem történt semmi, mondja. Másnap reggel igyekeztem találkozni ezzel az emberrel, és valamilyen formában szóba állni vele, de mielőtt megszólaltam volna, ő szólalt meg, mondja az atya, idézem szó szerint, mit mondott. Tudod nagyon jól, hogy engem ateistának neveltek, de amit a tegnap láttam, hogy ti a hitetekből ilyen körülmények között is tudtok ünnepelni, ennél nagyobb Isten érv nekem nem kell. Földbe gyökereztek a lábaim, erre nem gondoltam, neki Isten érvnek számított az, hogy mi egy picit próbáltuk elfelejteni a nyomorúságunkat, és karácsony estet tartottunk. Drága jó testvérek, ez evangélium, ez üzenet a mi számunkra. Ha mi a járvány, a tiltások, saját gondjaink, problémáink ellenére is megpróbálunk ünnepelni, megpróbáljuk megülni és megélni a karácsonyt, én szentül hiszem, meg vagyok győződve arról, hogy ez a mellettünk élő szkeptikus, sok esetben Isten tagadó világ számára Isten érv lesz. És nekünk kötelességünk a hitünket bemutatni, a hitünkről így is tanúságot tenni. S lám, nem is olyan nehéz dolog az öröm. Odafigyelni a kis hópelyhekre, fölismerni a hivatásunkat, azt, amit kaptunk, örvendezni a létnek, és helytállni és tenni a dolgunkat ott, ahol vagyunk, megfeledkezve önmagunkról, mindig másokat vigasztalni, másoknak szerezni örömet, mert ha én másoknak szerzek örömet, egészen biztos, hogy én leszek a világ legboldogabb embere. Amen.